Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg a mai szent leckét, miként szól hozzánk a mi Urunk Istenünk igéjéből, a mai lekciónk a Királyok második könyvéből, a Királyok második könyvének összes verszakából. Hogy miként szól hozzánk a mi Istenünk igéje az említett szakaszból, keresztény alázattal és odafigyeléssel helyünket elfoglalva hallgassuk. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámóc fia, elment hozzá, és ezt mondta neki. Így szól az Úr, rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Ezékiás pedig arcát a fal felé fordította, és így imádkozott az Úrhoz. Ó Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. Ézsaiás még a város közepére sem ért, amikor így szólt hozzá az Úr igéje. Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népem fejedelmének, így szól az Úr atyádnak, Dávidnak, Istene. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Én meggyógyítalak, 3 nap múlva már fölmehetsz az Úr házába. Megtoldom napjaidat még 15 évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítalak téged, meg ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak önmagamért és szolgámért, Dávidért. Majd ezt mondta Ézsaiás. Hozzatok egy csomó préselt fügét. Oda vitték, és a kelevényre tették, a király pedig életben maradt. Ezékiás azonban megkérdezte Ézsaiástól, mi lesz a jele, hogy meggyógyít az Úr, és 3 nap múlva fölmehetek az Úr házába. Ézsaiás így felelt. Kapsz jelet az Úrtól arra, hogy az Úr teljesíti az igét, amelyet kijelentett. Előre menjen az árnyék 10 fokkal, vagy visszafelé menjen 10 fokkal. Ezékiás ezt mondta. Könnyű az árnyéknak 10 fokkal megnyúlnia. Ne úgy legyen, hanem menjen az árnyék visszafele 10 fokkal. Ekkor Ézsaiás próféta az Úrhoz kiáltott, ő pedig visszatérítette az árnyékot 10 fokkal Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. Abban az időben Meródak Baladánnak, Babilónia királyának a fia, levelet és ajándékot küldött Ezékiásnak, mert hallotta, hogy Ezékiás beteg lett. Ezékiás meghallgatta őket, azután megmutatta nekik egész kincstárát, az ezüstöt és az aranyat, a balzsamokat és a finom olajokat, a fegyvertárát és mindazt, ami kincstárában található volt. Semmi sem volt palotájában és egész birodalmában, amit meg nem mutatott volna nekik Ezékiás. Akkor Ézsaiás próféta elment Ezékiás királyhoz és megkérdezte tőle. Mit mondtak ezek az emberek és honnan jöttek hozzád? Ezékiás így felelt. Messze földről, Babilóniából jöttek. Ézsaiás így szólt, mit láttak a palotádban? Ezékiás így felelt, mindent láttak, ami csak a palotámban van. Semmi sincs kincstáramban, amit meg nem mutattam volna nekik. Akkor Ézsaiás így szólt Ezékiáshoz, halld meg az Úr igéjét. Eljön majd az idő, amikor mindazt elviszik Babilóniába, ami a palotádban van. És amit elődeid gyűjtöttek mindmáig, semmi sem marad meg. Ezt mondja az Úr. Utódaid közül is, akik tőled származnak, akiket nemzel, elvisznek egyeseket, és udvari szolgák lesznek Babilónia királynak a palotájában. Ezékiás így válaszolt Ézsaiásnak. Jó az Úr igéje, melyet hirdettél, mert ezt gondolta. Akkor az én időben béke lesz és biztonság. Ezékiás egyéb dolgai, összes hőstette, és hogy hogyan készítetett tavat és vízvezetéket, hogy bevezesse a vizet a városba, meg vannak írva Júda királyainak a történetéről szóló könyvben. és pihenni tért Ezékiás őseihez, utána a fia, Manassé lett a király. Eddig Istennek írott igéje. Amen. Gyertek, válaszoljunk rá imádsággal. Drága Atyánk Istenünk, mi is olyanok vagyunk, mint Ezékiás. Oly sokszor az érdekel csak bennünket, hogy a saját szívünkben legyen béke. És valóban, tényleg Atyánk, ha Te velünk vagy, Krisztusod keresztje pedig bennünk tündököl, akkor valóban béke van. Akkor mindegy, hogy mi van a szomszédban, mi a szomszéd házban, vagy a világban kint, csak azt szeretnénk nézni, hogy Te mit kívánsz tőlünk. Hogy azt a békességet megtarthassuk, továbbadhassuk, és tündököltessük az emberek előtt, hogy a Te gyermekeid vagyunk. Kérünk hát Téged, mutasd meg nekünk is a Te kincstáradat. Mindazt a jót, amit Te elő tudsz venni, ót és újat, hiszen a Te fiad mondta, hogy a mennyek országa az ilyen. Mi is szeretnénk a régi igazságokat és az újakat is megtalálni. Éppen ezért hálásak vagyunk nagyon. Hálásak, hogy ismét összegyűjtöttél bennünket, hogy megtartottad életünket az elmúlt héten, hogy ismét igédhez jöhetünk, hogy annak világossága által mi is a Te szeretetedet el tudjuk nyerni, és azt tovább tudjuk sugározni. Hálásak vagyunk mindazért az ókér és újakér, melyeket már eddig is adtál, és már a vágyjuk azt, hogy most mit szeretnél nekünk adni. Jöjj át hozzánk fiat által, az ő keresztjében, a Te lelked által, és mutasd meg, hogy milyen az igaz Isten tisztelet, hogy a béke rajtunk maradjon, elmélyüljön, és Téged tudjunk áldani és magasztalni tiszta és igaz szívvel. Így kérünk, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Jöjj el hát, Szentlélek Úristen.
Szeretett testvérek, az az ige, amelynek alapján Isten üzenetét közöttetek az ő szent lelke segítségül hívásával, hirdetni kívánom, írva van Mikeás próféta könyvében. Mikeás próféta könyvének 6. fejezetében, a 6. verstől a 8. versig bezárólag. Eképpen. Mivel járuljak az Úr elé, hajjongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondtam neked, hogy mi a jó, hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint. Törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Amen. Kedves testvérek, hogyha most hazamennék, nem ide haza, hanem oda egészen haza, 20 kilométerre a szülőfalunktól, megállnék Bús düledékein, Husznak Romváránál, akkor nyilván, ahogy a költő, mikor megálltott, elgondolkoznék rajta, hogy mi a dolga az embernek a világon, mit kell tenni. Hogyan kell élni? De nem kell ehhez Viskre menni, és nem is megyek már csak azért sem, mert most Isten tisztelet van. Tehát innen biztos, hogy nem indulok el. Elég, hogyha csak átmegy az ember a könyvtárba. Leül a könyvtárba is, gondolkodik, hogy mi dolgunk-e világon. Mert az embertől ez azt hiszem, hogy normális. Legalábbis, aki még nem állt meg gondolkodni egy pillanatra, hogy mi dolga a világon, miért él, mit kell csinálnia, hogyan kell azt tennie, az vagy nincs itt, vagy lehet, hogy itt van, de még van mit az életben meglátnia. Olyan kincsek nyílnak majd ki még előtte, hogyha ezen tényleg elgondolkozik olyan igazán mélyen, mint a babiloni követ előtt Ezékiás király kincses kamarája. Ott ugye nem csak a királyi kincses kamara nyílt meg a követ előtt, hanem a templomnak a kincsei is. A templomnak a kincseit is meglátta. Ez volt a hiba. Mert ott azt még magának a királynak sem nagyon lett volna szabad, vagy nem illett tudnia, vagy látnia. De hát Ezékiás király. Az Ószövetségnek egy érdekes és különleges királya, Júda királya, utána Manassé következik a fia, Manassé 50 évig uralkodik, de tized annyi sincs írva róla a Bibliában, mint Ezékiás királyról. Mert Ezékiás azt tette, amit jónak lát az Úr, Manassé pedig egészen másat. És hát, hogyha a napi igét olvassuk, ez a Kettő Királyok 20. fejezete, vagy hogyha beleolvasunk a Meot honlapjáról, le lehet tölteni egyébként, hogyha érdeklődnek a testvérek, az ökumenikus imahét kezdődik ma. Mi holnap kezdjük együtt a ceglédi felekezetekkel, ahogy hirdettük is, és szombatig tart, és mindenki a saját gyülekezetébe megy vissza a záró alkalomra is, ahol több gyülekezet van és több felekezet, ott ez egész hetes program, tehát vasárnaptól vasárnapig minden alkalommal más gyülekezetekben találkoznak a Krisztus hívők, hogy egységet tanuljanak, illetve hát, hogy megtanulják, hogy hogyan kell az Isten előtt az életet élni. Ugye a Mikás könyvének 6. fejezetében egyébként ez a vezérigéje az ökumenikus imahétnek, a Mikás próféta könyvének 6. fejezete, azt mondja a 8. versben, mit kíván tőled az Úr? Mit kíván tőlünk az Úr? Ugye itt van egy válasz is, de az ember olyan sokszor gondolkozik azon, hogy tulajdonképpen milyen kívánalmaknak kell megfelelnie. Mert miről van szó, amikor arról beszélünk, hogy mit kíván tőlünk az Úr? Ha Ezékiás király életét nézem, aki egyébként Mikásnak kortársa volt, tehát Mikás Ézsaiással együtt abban a korban élt, amiről most olvastunk, amiről hallottunk, amiben megszólal az ige. Ez a kor, ugye ahogy már múlt vasárnap is hallottuk, egy elég kritikus és hektikus kor volt Izrael életében. Elbukik az északi országrész, Samáriát beveszik az asszírok, és Szanhérib seregei megállnak Jeruzsálem körül. Pont az előző, a 19. fejezetben olvassuk, hogy a hatalmas asszír hadsereg, aki egyébként Egyiptomot is végig hódította, megáll Jeruzsálem falai előtt, és be akarja venni a várost. És miközben ezt teszi, aközben ócsárolja Izrael istenét. Nap mint nap áll ki egy ember, és kiabál át a város falon Ezékiás királynak, meg a többieknek, hogy hát nézd meg a többi várost, milyen hatalmas isteneik voltak, és elbuktak. Az volt az asszír divat abban az időben, hogyha egy város ellenállt, akkor miután elfoglalták azt a várost, az előkelőit válogatás nélkül, tehát a királytól kezdve a legnagyobb tisztségekben élő embereket, ugye a közemberekig majdnem felkoncolták, és póznákon körbe rakták a városfalon kívül, hogy lássák a város emberei, hogy hát így jár az, aki az asszír birodalomnak szembeszegül. Volt olyan város, amit teljesen kiirtottak asszír tudósításokból. Tudjuk, hogy dicsőség az asszír királynak, azt a bizonyos várost teljes egészében kiirtotta, felkoncolta az összes lakosát. És ez a hadsereg áll Jeruzsálem falai körül, és Ezékiás király kérdezi a prófétát, mi legyen. Ézsaiás mondja, te csak bízz az Úrban. És ez a kijelentett ige beigazolódik. A hatalmas hadsereg visszavonul. Azt olvassuk, hogy előtte több ezer ember meghal. Az Úr angyala lejön a asszír táborba, és sok mindenkit megöl. Aztán van egy ilyen intermezzó. Meggyengül egy picit, meginog az asszír birodalom, levegőhöz jut Júda, és Ezékiás királyhoz két követ is érkezik. Figyeljünk jól, az egyik az Isten prófétája. És azt mondja neki, készítsd el a házad népét, önmagadat, mert meg fogsz halni. Beteg lett. És aztán Ezékiás mit csinál? Bemegy az Úrhoz, megszaggatja ruháit, és keservesen sír, és imádkozik. Imádkozik az Istenhez, hogy ha lehet, akkor változzon meg ez az életében. És azt mondja Isten a prófétának, hogy meghallgattam. Meghallgattam az ő imádságát, menj vissza, és mondd meg neki, hogy meg fog gyógyulni. Tehát Ézsaiás visszafordul, és elmondja Ezékiásnak, hogy nyugi, meg fogsz gyógyulni. Meghallgatta Isten a szívből jövő könyörgésedet. Persze Ézsaiásnak ez nem mindig elég, vagy Ezékiásnak ez nem elég, kell egy jel. A napóra visszaforgatása. Ez egy érdekes dolog. Sokan azt gondolják, hogy ez valami nagyon, nagyon extra és nagyon extrém. A múlt században, amikor még tulajdonképpen a fizikában is a dinamika határozott meg sok mindent, a testek dinamikáját vizsgálták, akkor Newton után elképzelhetetlennek tartható lett volna az, hogy forog a Föld visszafelé, vagy a nap körül forgó Föld hogyan megy másik irányba. Az a helyzet, hogy a tudósok ezt a bibliai részt is manapság már egészen más szemmel nézik, mint ahogy a világot. Hiszen tudjuk azt, hogy a gravitáció például nem más, mint a tér meghajlása. És a gravitáció által keltett dinamikai mozgás nem más, mint erők mozgása. És az erők, azok keresztény vallásunk és hitünk szerint egy központban központosulnak. Ez pedig az Isten. Istennek nem hatalmas tömegeket kell megmozdítania, vagy olyan dolgokat, amiket mi nem tudunk megmozdítani. Nem azt jelenti, hogy milliárdnyi tonna súlyt meg tud változtatni, vagy át tud irányítani, hanem azt jelenti, hogy ő csak megváltoztatja a fizikai testek erejében azt, amit ő szeretne. És nem történik különösebben nagy dolog, csak visszafelé forog a Föld, és a nap visszafelé megy 10 fokot. Ezt most már a tudósok könnyebben tudják értelmezni, amikor már a fekete lyukakat vizsgálják, vagy a fekete anyagot, ami tulajdonképpen antianyag, nem is anyag, nem is értjük, hogy mi az. De a tudósok értik, vizsgálják és matematikailag leírják a tér nélküli teret, vagy az antiteret. Csak azért mondom ezt, hogy lássuk, hogy az ószövetségi történetekben nem minden valami misztikus, vajákos, varázslásos dolog, hanem egyszerű Isten és ember, Isten és világ viszony, amit ma, már a mai tudomány állása szerint a gondolkodó ember még azt mondom, hogy könnyebben elfogad, mint 100 évvel ezelőtt. De marad a kérdés, mi történik Ezékiással, és hogy éljük az életünket Isten előtt. Ezékiáshoz érkezik egy másik követ is, ez a babiloni király követe. Biztosítsa arról, hogy gondol rá, hiszen beteg. A babiloni királyság ez alatt vazallus állam szintén, úgy, ahogy Júda, az asszír királynak a vazallusa adót fizet, de soha nem volt kisebb Babilon, mint Ninive. Ninive hatalmas volt, és meghódította Babilont, de Babilon fénye a régi sumér akkád világból kölcsönzött eszmei és lelki és tudományos háttere, az mindig is szinte magasabb szinten volt, mint az asszír birodalom fővárosáé. És bizony, Babilon mindig is készült. Nem csak az Óbabilon birodalom idején, ugye azt Asszíriát megelőző időszakban volt hatalmas állam, hanem majd jön később. Jön az új Babilon birodalom, és aztán jönnek a perzsák és a médek. És építik a kapcsolatokat. Építik Asszíria körül, az Asszíriát körülvevő államok királyságában a kapcsolatokat. Így van Júda is, aki valamilyen szinten önálló, nem foglalta el Asszíria, persze adót kellett fizetnie Júda királyának, Asszíriának, de mégis önálló. És Babilon építi a birodalmat. Politika ez, kedves testvérek. Ne gondoljuk azt, hogy az egyik király az csak azért megy a másik királyhoz, mert annyira kedveli, vagy annyira szereti. Azért megy, hogy a hatalmát biztosítsa. Legtöbbször. Valamikor megkémkedni is, mint ahogy most is. És követel hibát. Hibát követel Ezékiás király. Beengedi a templomba. A templomba, ahol a törvény szerint nem lehetne tisztátalan ember, olyan ember különösen nem, aki nem zsidó. Aki nem tartozik Isten népéhez. Azon belül is csak azok mehetnek be, akik a megfelelő módon magukat elkészítették. Olyan helyre megy be egy idegen hatalom, ahová nem kellene. És ezért a király a hibás. És akkor látjuk Ezékiást, Ezékiás életének a magaslatai és mélységei. Magaslatai, amikor több ezres túlerővel szemben védi a várost, és nem bízhat másban, csak az Isten ígéreteiben. És Ezékiás bízik. Kész feladni az életét, mert tudja, hogyha elfoglalja a várost az ellenség, akkor ő meghal. Biztos, hogy meghal. Míg ha megadja magát, talán nem. De ő nem adja meg magát, és ez óriási magaslat. Vajon mennyire tudunk mi magunk azok között a történések között, amik az életünkben zajlanak, teljes egészében Istenben bízni? Figyelünk! Nem akkor van Ezékiás király életében csúcs, amikor minden jól megy. Nem akkor van, amikor nem fenyegeti semmi az országot, és békében lehet élni. Hanem akkor van Ezékiás király életében a csúcs, amikor minden veszni látszik. És ő mégis hisz. Ő mégis kitart. Aztán, amikor elvonul a sereg és nyugalom van, akkor jön a hiba. Ott van a mélység. Beengedi a szentélybe a szentségtelent. Gondolván, hogy nem annyira veszélyes az. Beengedi az Istennek szentelt helyre azt, akik a legtöbb szentségtelenséget hordozzák. Az északi királyság életéből tudjuk, hogy az Istennek szentelt oltárok maguk sem voltak igazából kedvesek Isten előtt. Aznek különösen nem volt kedves, hogy többi Istennel együtt használták őket. És Jeruzsálem az Isten tiszteletének a központja, az Isten dicsőségének a helye, a templom, még tiszta. Mert Ezékiás alázatosan és szelíd lélekkel hisz. De a jó szándékkal érkező követet beengedi. És ezért jön az Isten szava és a próféta. Most már, ha mindent láttak a babiloniak, akkor tudd meg, hogy nem lesz semmi itt, ami nem lesz az övék. És Ezékiás király életében újabb, talán mély pont, hogy megkérdezi, hogy ez mikor lesz. Illetve a próféta szavaiból kihámozza, hogy hát ez nem az ő életében lesz mégis. Milyen jót mondott az Úr. Mert hogyha már nem a mi életünkben történik, akkor utána a vízözön majd lesz valami, majd csak ha én már nem élek. Sokszor gondolkodunk mi is így. Miért is legyen az utókornak jobb, mint nekünk? Ha valaki látta az Otthonunk című filmet, amelyben légi felvételekkel végig járják az egész világot, és közben levonják a következtetést. Egyfajta történetiesség is megfigyelhető a filmben. A végén felszólal a megszólítás, a felszólítás, vagy megszólal a felszólítás. 24. órának az 59. percében vagyunk. Csak egy hajszál választja el a Földet a világméretű katasztrófától, tudományos kutatások szerint. Mert nem tudjuk ugyan, hogy valóságos-e a Föld felmelegedése, vagy csak átmeneti dolog. Nem tudjuk bizonyítani, hogy mi okoztuk, vagy nem, bár egyre inkább többen hajlanak afelé, hogy igenis mi okoztuk a Föld felmelegedését. De hogyha még 4,5 fokkal melegebb lesz az átlag hőmérséklet, akkor felolvadnak a tundrán lefagyott mocsarak, és az ott lefagyott gázok felszabadulnak, és a légkörbe engedik. Több 10 000 négyzetkilométerről van szó, rendkívül sok gázról, mérgező gázokról. Azok most biztonságban vannak, mert jobbára a fagyott földben vannak elrejtve. De ketyeg a bomba. És ezzel sokszor nem számolunk. Nem számolunk, amikor butaságnak tartjuk a szelektív hulladékgyűjtést. Persze, néha maguk a cégek is butaságnak tartják, és már láttam olyat, hogy a szelektíven választott, szétválasztott hulladékot egybeöntötték, és akkor elgondolkoztanak, hogy miért kell nekem szétválogatni. De Ezékiás is így gondolkozik, és vajon ebben a gondolkodásban mi a legnagyobb hiba? A legnagyobb hiba az, testvérek, hogy nem az Isten a háttere a gondolatainknak. Addig, ameddig a király és a királyság, ameddig Ezékiás a templomot, a kultusz helyet tisztán tartva, hitét tisztán tartva éli az életét, addig az ő életének a háttere az Isten. Nagyon szép párbeszéd folyik Ezékiás és az Isten között. Akkor proféták közvetítették Isten üzenetét, mert akkor még a lélek nem úgy árat, mint pünkösd után, mint ahogy áradhatna most. Hanem kellett hozzá egy különösen kiválasztott ember, mint Ézsaiás, hogy menjen és mondja, amit az Isten mond a királynak. És kialakul egy nagyon szép párbeszéd az elejétől fogva, és Ézsaiás ebben a párbeszédben úgy van Isten előtt, ahogy a Mikeás könyvében olvassuk, hogy mit kíván tőled az Úr. Mit kíván? Vajon azt kívánja, hogy monoton, automatikus legyen a te vallásosságod, vagy a hited? Mint ahogy akkor monoton és automatikus, hogyha kosok ezreit ölik le. Szimbolikusan. Mert ezt mondja az írás, hogy le kell ölni a bűnökért, kész, letudtuk, mint egy automata, bedobtuk és kész. De amúgy nem változik semmi. Hát változik, mert úgy gondoljuk, hogy ekkor már minden rendben van. Nincs. Mert az Isten nincs ott az életemben attól, hogy én a rendelkezéseit megtartom. A szakrális rendelkezéseit, vagy az utasításait. Félreértés ne essék, kell ez is. Mert azt mondja Mikeás, hogy élj a törvény szerint. Rendben van. Mint ahogy a gazdag ifjú, ahogy oda megy Jézushoz, És megkérdezi, hogy mit cselekedjem, hogy örök életem legyen. Mert a helyzet az, hogy amikor elgondolkozunk azon, hogy mi a dolgom ebben a világban, hogyan éljem az életemet, akkor nem másért gondolkozunk el, mert rájövünk arra, hogy az életünk egyszeri, megszülettünk, és aztán meg fogunk halni. Rájövünk arra, hogy az életünk véges. Nem élhetünk végig kefteléseink szerint, mert ezek a keftelések, a vágyaink, a saját gondolataink ebbe az életbe zárnak be bennünket, nem mutatnak túl rajta. Nem mutatja meg a hobbim, nem mutatja meg a tudomány sem azt, hogy mi az életem értelme és célja. Hová kerülök, ha ennek vége? Ez a kérdés feltevés mozgatórugója. És azt mondja Mikeás, hogy törekedj a szeretetre, légy alázatos Isteneddel szemben. Azt mondja Jézus a gazdag ifjúnak, mikor azt mondja, hogy a törvényt megtartom mind. Hogy hát egy problémád van még, ami megakadályozza azt, hogy szeretetre törekedj minden tekintetben, ami megakadályozza azt, hogy alázatos legyél Isteneddel szemben, ez per pillanat neked a vagyonod. Nem is, tehát fordíthatnám úgy, hogy nem azt mondja, illetve Zákeusnak nem mond semmit, de ennek a gazdag ifjúnak mondja. Add el minden vagyonodat, oszd szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben. Mert neki ez az útja. Azért, hogy megtanulja, hogy hogyan lehet törekedni a szeretetre, és hogyan tud alázatos lenni Istennel szemben. Valamilyen gátunk nekünk is van. Nem biztos, hogy a vagyon az. De lehet. Lehet, hogy a félelem. Valamitől jobban félsz, mint az Istentől. Valami nagyobb, mint az Isten. Lehet, hogy a te kívánságod, vágyad valami iránt. Az nagyobb benned, mint az Isten. Hogyan lehet Ezékiás király életében ezt megfigyelni? Megkapja azt, amit kér. Az életét megkapja. Mert azt alázatos szívvel, szeretettel kéri, és ő tud törekedni a szeretetre. Tud törekedni az Istennel szembeni alázatra, királyként is. De valamiben elbukik. És milyen nagy az Isten kegyelme, mert azt olvassuk Ezékiás királyról a 18. fejezetben, kettővel előrébb, teljes két fejezet az ő élete, hogy mindent aszerint tett, hogy az Istennek tetszik. Valahol itt van a kérdéseinkre a válasz. Hogyan éljük az életünket? Ahogy Mikeás mondja, törekedj a szeretetre. Légy alázatos Isteneddel szemben. Ettől lehet indulni. És van ennek az üzenetnek a mélyén valami más. Nem azt mondja Mikeás, hogy légy tökéletes. Tökéletesen kell szeretned. Tökéletesen kell alázatosnak lenned Isteneddel szemben. Mert ezt nem tudsz. Felismerted már, hogy bármit teszel, bármilyen keményen dolgozol, bármennyiszer is megtagadtad saját magadat, nem tudsz tökéletessé válni? És akkor mi lesz velünk? Mi lesz velünk akkor, hogyha mi nem tudunk tökéletesek lenni? Hogyha nagyon sok dolog volt már az életünkben, és nagyon sok dolog jön még az életünkben, amiben el fogunk bukni, akkor fölösleges az egész. Akkor fölöslegesen beszél Mikeás erről a dologról, mert ez nem vált meg minket. Ettől nem leszünk übermensek, ettől nem leszünk már itt a földön istenekké. akkor mi a helyzet? Testvérek, a helyzet a párbeszéd. Lukács evangéliumának végén két tanítvány megy Jeruzsálemből Emmausba. És a két tanítvány párbeszédet folytat először egymással. Az ökumenikus imahétnek ez is egy igéje. És ebben a párbeszédben melléjük szegődik Jézus, és Jézus is párbeszédet folytat velük. Mert ők azt hitték, hogy Jézus meghalt. De igazából Jézusnak ezt meg kellett tennie, és a lényeg az, hogy ő meghalt és feltámadt együtt. Ez az evangélium. És ő él. És ő most is él. Jézus mindig él. Jézus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Hogy lehet a tanítványokkal beszélgető Jézus ugyanaz, mint az Ószövetség Istene? Lehet ugyanaz? Sokakban megkérdőjeleződik ez a dolog. Nem lehet az Ószövetség Istene ugyanaz, mint Jézus Krisztus. De hát testvérek, nézzük meg Ezékiást. Felemelkedik, elbukik. Törekszik arra, hogy jó király legyen. Törekszik arra, hogy jó ember legyen. És milyen csoda, az életében halálos betegségből meggyógyul. Másik óriási csoda az életében, hogy a fizika törvényei megváltoznak a szeme láttára egy bizonyos ideig. Arról nem is beszélek, hogy több százezres hadsereg nem veszi be a kicsi kis várost. Hozzájuk képest kicsit. Érezzük, látjuk. Ezékiás király törekszik, nem tökéletes. És közben, miközben látjuk az ő életét, mit látunk benne? Folyamatos párbeszédet. Párbeszéd az Istennel. Ott van Isten az életében. Ott van, amikor csúcson van lelkiekben. Ott van, amikor fizikailag, vagyis hát egzisztenciálisan csúcson van lélekben, meg mélyen. Elködösült előtte a józan ítélőképessége is, és olyat tesz, amit nem lenne szabad. Mindenhol ott van Isten, a proféta által jön és szól, és Ezékiás imádkozik. Leborul és imádkozik, beszél az Istenhez. És aztán Isten válaszol neki, megint a proféta által. Tehát van egy párbeszédet folytató ember az Ószövetségben, nem egy, van több az igazság, csak most ő van előttünk. Aki beszél az Istennel, és az Isten beszél hozzá. És ott van az Új Szövetség Jézusa, aki beszél. Aki az emmausi tanítványokkal beszél, és aztán beszél az Új Szövetség egész népével. A Galata beliekhez írott levélben, a Kolossé beliekhez írott levélben. Akivel lehet beszélgetni. Mert ott van az életünkben. Nemrégiben a lányom eltüntette, kezébe vette a feleségem telefonját, nagyon szereti a technikai dolgokat, valószínűleg ilyen húzalmú ember lesz, és ahogy azt az érintő képernyős telefont piszkálta, mikor elvettük tőle, akkor vettük észre, hogy eltüntette a hátteret. Szépen be volt állítva minden funkciónak a háttereként ő maga. Ő maga az ő kis fotójával. Ismerik a testvérek valószínűleg ezt, a fiatalabbak biztos, hogy a telefonnak lehet ilyen hátteret állítani a képernyőbe, és oda olyan dolgokat teszünk, amik fontosak. Betesszük háttérképnek a gyerekünket. És Lila lányom eltüntette a hátteret. Egy üres, piros háttér maradt. És én elgondolkodtam. Az Isten jelenléte az életünkben valahogy úgy lehet jelen, úgy lehet megtapasztalni, hogy mint ahogy a telefon háttere az mindig ott van, akármit csinálunk a telefonban, akármit nyitunk meg vagy zárunk be, a háttérkép az mindig ott van. Ott van az, aki fontos számunkra, ott a lányom, nekem is ott van, és látom. Bármit csinálok vele, ha telefonálok közben, ha leteszem, akkor is látszik. Mindig ott van, mindig a szemem előtt van, mindig előjön, mindig rajta van, benne van minden. Ahogy a Kolossé beliekhez írott levélben mondja Pál, hogy ő általa, ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Akár trónusok, akár uralmak, akár láthatók és láthatatlanok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett, mondja Jézustól Pál. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fent. Az életünkben, mindenben Jézus Krisztus a háttér. Tudunk vele párbeszédet folytatni. Persze, sok mindent teszünk közben, hiszen telefonálunk, vagy SMS-t írunk, vagy akár most már az internetet is böngészhetjük, vagy dolgozunk, vagy házasságot élünk, vagy barátkozunk. Mindenben ott kell, hogy legyen Jézus Krisztus, mint a háttér, ő az alap, a sarokkő. Vele lehet különleges módon beszélgetni, ezek az imádkozásra elkerített területek, időszakok és helyek, de ettől függetlenül ő nem záródik be a templomba, vagy a Bibliába, ha becsukom, akkor vége van Jézus Krisztusnak. Nem. Ő ott van az életünkben mindig. És ilyen párbeszédet tudunk vele folytatni. Ezért lehetséges az, hogy autóvezetés közben, amikor elfeledkezünk róla, hogy ott van, és a szomszéd sávból valaki elénk vág index nélkül, akkor elhagyja szánkat az, aminek nem kellene, hogy elhagyja. Vagy amikor a szomszédunk olyat tesz a kerítésre, vagy a kerítésen túl, vagy a bármivel, és mi elfeledkezünk arról, hogy a kommunikációnk alapja, a háttere, a jelenlévő Isten, akkor olyat teszünk, mondjuk feljelentjük, amit nem kéne. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Ez azt jelenti, hogy minden dolgotok veleje, belseje, alapja, háttere az Isten. Ami az Ószövetségben vezette Ezékiást, és különös tekintettel a prófétáira, akiket elhívott és elküldött, az Új Szövetségben pedig minket, mindannyiunkat, mert szintén a Galata levélben mondja Pál, hogy nincs most már különbség. Nincs különbség se zsidó, se görög, se római, se szkíta, se barbár. Egyek vagyunk az elhívásban és a küldetésben. Az indiai keresztények a mostani következő ökumenikus hét témájának a szerkesztői, adói, ők belőlük, az ő köreikből származik a sok bizonyságtétel, amit a YouTube-on is meg lehet nézni, hogyha valaki fölmegy az internetre. Ők nekik, az ő életük, az ő különleges embereik, illetve az ő helyzetük van előttünk. Nagyon nehéz az indiai keresztények helyzete. A kasztrendszer és egyéb társadalmi vonatkozások különösképpen megnehezítik. 2008-ban több ezer embert öltek meg. Több száz templomot romboltak le. És még sorolhatnám, hát nem olyan, mint a miénk. Talán ott különösképpen fontos, hogy a párbeszéd meglegyen Isten és ember között. Hogy az egyenlőség meglegyen. Ember és ember között, Istenben, Krisztusban. És különösképpen is fontos, hogy az életük alapja Jézus Krisztus legyen. Nekünk mi az? Mi az alapja? És ha megértettük, hogy mi dolgunk a világon, Jézus Krisztusban, akkor tudjuk ezt így tenni. Sok mindent meg kell még tanulnunk. Hála az Úrnak, hogy még vagyunk, és az az igazság, hogy azért is hálát kell adnunk, hogy, mint ahogy Ezékiás, sok bukdácsolás, felemelkedés és elbukás után mégis ez a pecsét az ő életére, hogy azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Ne félj! Ne félj, mert ha ott van Jézus a háttérben az életedben, ha figyelsz rá, ha törekedsz, törekedj, mondja Mikeás. Ha törekedsz ennek a megértésére és cselekvésére, akkor a te életedre is azt írja majd az írás, vagy az a nagy könyv, ami majd kinyittatik a végén, hogy mindenben úgy cselekedett, ahogy tetszik az Úrnak. Így legyen. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, Szent Fiad az Úr Jézus Krisztus által a Szentlélek közösségében. Köszönjük, hogy ez egy különleges idő is lehetett ebben a hétben. Köszönjük, hogy igédet adtad, hogy hallhatjuk a te üzenetedet ezen a napon is, és köszönjük a hét, elmúlt hét minden egyes napját. Urunk, segíts nekünk, hogy tudjunk élő párbeszédet folytatni veled. Hogy legyen hova menekülnünk, amikor bajok vesznek körbe bennünket, amikor életünket fenyegeti az elmúlás. Kérünk, Urunk, hogy adj menedéket. A Szentlélek mindeneket fölülmúló ereje, az ige tükre, Jézus Krisztus jelenléte legyen valóságos életünkben. Urunk Istenünk, így kérünk mindennapjainkért. Tudjunk úgy munkálkodni, hogy mindent érted teszünk. A leghétköznapi dolgokat is mindent érted, Krisztusom. Mert benned van örök élete mindenkinek. Szeretteinknek is, gyermekeinknek is. Ha gyermeket is érted nevelünk, akkor benned örök életet kap. Kérünk, így legyen minden kapcsolatunk, barátság, munkahelyi kapcsolat. Legyen ilyen minden ellenségünknek tett bizonyságtételünk, minden ellenséges kapcsolatunk. Tudjunk jóval fizetni a rosszért, mert ezt tanítottad. Hogy aztán a végén egy szeretet legyen a győztes. Semmiféle gáncs nem buktathatja meg a tiszta, nyílt, őszinte, Istenből, Krisztus áldozatából fakadó szeretetet. Ezért vagyunk még itt. Így kérünk, hogy erősítsd meg az életünket betegségeinkben. Adj erőt, gyógyíts meg bennünket, hogyha úgy tetszik neked, állíts talpra. Hiszen te azt akarod, hogy munkálkodjunk a te nevedben még itt ezen a földön, ameddig lehet. Kérünk, adj békességet minden nyomorúságunkban, hogy tudjuk azt érted hordozni, hogy az örökké valóság felé menjünk. Kérünk gyülekezetünkért, az abban munkálkodókért, az abba tartozókért. Kérünk a gyászolókért, akik fájdalmak közepette vesztettek el számukra fontos embereket. Bátoríts, biztos, benned találunk erőt, benned rejlik a jövő. Te, aki tegnap és mind, ma és mind örökké ugyanaz vagy. Kérünk népünkért, nemzetünkért, biztos bátoríts bennünket. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Magunk csendjében egy percig imádkozzunk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon néked békességet. Amen.